Köszönöm szépen. A 19. század végén a gazdasági, politikai, oktatáspolitikai változásokkal összhangban a nemekről való gondolkodásban felerősödtek a nőiség újrafogalmazását célzó törekvések. Ezek részeként jelent meg 1890-es évektől az új nő fogalma, amely utal a független és önálló nőtípus terjedésére. Több változata létezett, társadalmi reformer, író, szüfrezset, lánygimnazista, női egyetemi hallgató, vagy éppen női biciklista. Ha a vizuális reprezentációt nézzük, akkor mind az amerikai, mind az európai sajtóban roppant nagy népszerűségnek örventek az úgynevezett Gibson lányok. Az ő képviselőit láthatjuk most éppen a vásznon. Egy amerikai grafikus teremtményei voltak, és az ő vezetéknevéről kapták a nevüket. Ők testesítették meg a modern és független divatos lánytípust, és nagyon jellegzetes ez a feltornyozott frizura, ami rendre visszatér ezeken a kompozíciókon. A nő emancipációval szinkronban a modern férfiasság is alakult, amit a korban válságként érzékeltek, amit ez a kép is mutat egyébként, hiszen hölgyeket látunk, akik nagyítóval egy apró figurát tanulmányoznak, sőt egy kalaptűhöz hasonló eszközt is közelítenek hozzá, és ha közelebbről megnézzük ezt az alakot, akkor egy térdelő férfi alakja bontakozik ki. A szorongás kiváltója, mármint a férfiak részéről, nem csak az, hogy az oktatásban vagy a munkaerőpiacon, itt magasan kvalifikált foglalkozásokra gondolok, megjelentek a nők, hanem a férfi-nő viszony is átrendeződésnek indult. Itt gondolhatunk a válás jogi lehetőségére, a testhez való viszony megváltozására, akár a sport, akár a szexualitás területén. Továbbá előkerült a nők politikai jogfosztottságának orvoslása. Olyan nemzetközi nőszervezetek alakultak ekkor, mint a Nők Nemzetközi Választójogi Szövetsége, amelynek tagságába tartozott a Budapesten 1904-ben megalapított Feministák Egyesülete. A feministák, mind a magyar, mind a külföldi feministák számára bevallottan a választójog nem cél, hanem elsősorban eszköz volt a társadalmi igazságosság eléréséért, ahogy az embléma is mutatja, ez a feminista mozgalomnak a szimbóluma volt, a justícia. És azt is fontos hozzátenni, hogy nem csak a politikai jogok megszerzését foglalta magában a programjuk, hanem az anyaság és a gyermekvédelmet, a kiegyensúlyozott házasság érdekében folytatott nemi felvilágosítást, a munkaközvetítést és számos szociális feladatot. A hazai feminista mozgalom a nemzetközi folyamatokkal összhangban, helyi problémákra reagálva működött nagyon aktívan, és nem csak Pesten, hanem szerte az országban, ugyanis egy nagyon komoly és hatékony fiókrendszert építettek ki, amely Nagyvárattól Szombathelyig terjedt. A hazai nőmozgalom vagy a feministák egyesületének minden helyi, minden nemzetközi jelentőségére pedig az a rendezvény világít rá, ami 1913-ban volt Pesten, ez a Nők Nemzetközi Választójogi Szövetségének a kongresszusa. Egyrészt több száz delegált vett részt ezen a kongresszuson, másrészt a fővárossal szorosan együttműködve szervezte a Feministák Egyesülete, a főváros vezetőségének a komoly anyagi támogatásával, maga a polgármester is részt vett a megnyitón, és ennek a többnapos komoly rendezvénysorozatnak egy csoportképét láthatják most a vetítővásznon. A feminista sajtó, vagyis a nő és a társadalom és a nő, ez egymást követte, jelzi, tehát ennek a két lapnak a tartalma jelzi, hogy a feminista mozgalom nem csak társadalom, hanem kultúra kritikát is jelentett. A szép irodalom kevéssé volt jelen, de volt irodalomrovat mindkét lapban. Tehát időről időre lehoztak szép irodalmi műveket, kritikákat. Rövid bírálataik szempontrendszerében most nem tudok mélyebben belemenni, de az olvasható ki belőlük, hogy az új nő, vagyis a cselekvő, önálló női szubjektum ábrázolását az irodalmi modernség részeként képzelték el, Emiatt nem tekintették modernnek például Bíró Lajos, Mári és más asszonyok című elbeszélés kötetét, amely 1909-ben jelent meg. És azt írta a kritikus, vagy az olvasható a kritikában, hogy a 19. századi anekdotikus hagyományhoz sorolja inkább a szerző ezt a kötetet, mivel az író, idézem, csak derekán alul keresi a nőről a megírni valókat. A feminizmus, mint modernista projekt összefüggésbe került más korabeli modernista projektekkel, így az irodalmi modernséggel is, személyi kapcsolatokon, témákon, esztétikai törekvéseken keresztül, vagy éppen a kortársak szemében. Például a magyar feministák egy választójogi gyűlése kapcsán a Kakas Márton című élclap humorosnak szánt írást közöl, amely a nők politikai követelésein gúnyolódott. A szöveg ismeretlen szerzője meghatározta, milyen is a szavazása érdemes nő. Aki elvből nem ment férjhez, főzőiskolai oklevele van, főztjével már legalább két férfit tett gyomorbajossá, Adi Endrét elejétől a végéig, és végétől az elejéig elolvasta, és aki csak a kényszernek engedve hajlandó férjhez menni. Vajon a feminizmus és Adi ilyetén összekapcsolódásának van-e ténybeli alapja? Átnéztem a Feministák Egyesületének a két lapját, a nő és a társadalmat és a nőt, és az látható, hogy Adival külön egyik lap sem foglalkozott, azonban egy-két kivételről beszámolhatunk. Amikor Renic Bélának megjelentek a megzenésített Adi versei, akkor a nő és a társadalom ajánlotta ezt a kötetet olvasói számára, illetve nem csak az olvasók számára, hanem a feminista művészestélyeket rendezők számára is. Ugyanakkor, hogy nem tudom, hogy ennek lett-e foganatja, tehát, hogy a feminista rendezvényeken gyakran elhangoztak-e vajon adiversek, vagy megzenésített adiversek. Egy konkrét példáról tudok, az 1913 elején a Feministák Egyesületének a szokásos szerdai összejövetelein hangzott el néhány Adi Renic dal, illetve az jutott még eszembe, ugye elhangzott az a vers, a Kató, mi? Kató a misén, köszönöm szépen. Például ezt a verset, ezt kimondottan ajánlotta a feminista sajtó, hogy az hangozzon el ezeken a rendezvényeken. A másik ilyen apró, töredékes utalás az 1910-ből származik, amikor egy Adi fordítást közöl a nő és a társadalom, amit angolra fordított le Alice Stone Blackwell, aki az amerikai szüfrezsettek hivatalos lapjának volt a főszerkesztője, és ő küldte el a fordítását a Magyar Testvérlapnak. Majd ugrunk az időben, 1917-ben járunk, ekkor Dénes Zsófia a nő számára egy riportot készít a női választójog ügyében, és megkérdezi Adit, Kenstock Károly festőt, illetve Bartókot. Adi úgy nyilatkozott, idézem, hogy a nők választójogának testestől, lelkestől híve vagyok, ugyanolyan mértékben, mint a férfiak választójogának, vagyis ugyanazzal a cenzussal mindenkinek megadnám. Hozzátette, hogy a férfiak jogállama csődbe jutott, még egy ősi, becsületes, matriarchális rendszer nem engedni a háborút. Majd a következő gondolattal zárta. Az emberiség sorsa, ha az emberiség tényleg jobb sorsot érdemel, parancsolja, hogy a férfi kezéből ragadjuk ki az uralkodó percet, melyet eddig csak nyomorúságot tudott fajtájára dirigálni, s állítsuk mellé, sőt, ellene is egy kicsit, a magát még az emberiség politikai küzdelmeiben nem kompromitált nőt. Adinak nem csak ez a nyilatkozata bizonyítja, hogy támogató érdeklődéssel fordult a nőmozgalom és annak bizonyos célkitűzései felé. Hogy egy pár évvel korábbi cikkben tett kijelentését idézem, feminista vagyok rogyásig. Ennek nyomait pedig valóban megtaláljuk publicisztikájában. Fontos azonban hozzátenni, hogy elszórt írásokról és utalásokról van szó, ami töredékes és ellentmondásoktól sem mentes képet ad Adi feminizmusáról, jobban mondva Adi feminizmushoz való viszonyáról. Ugyanakkor bizonyos sajátosságok megkülönböztetésére lehetőséget adnak. Előadásomban tehát Adi újságcikkeit használtam forrásként, amelyekből az derül ki, hogy Adi a nők helyzetét igazságtalannak tartotta, hogy ez az előző előadásból is kiderülhetett, a feministák tevékenységét pedig az ország modernizációja szempontjából méltatta. Az is világosan kitetszik ezekből az írásokból, hogy Adi nem csak figyelte az emancipációt, hanem a róla szóló korabeli irodalomban is igyekezett tájékozódni. Például olvasta Ellen Kate, aki egy svéd feminista volt, komoly nemzetközi reputációval rendelkezett, ő elsősorban a nők szavazati joga, illetve bizonyos szociális kérdésekben lépett fel, mint például a gyermekvédelem kapcsán. Illetve Adi párizsi tudósítása is jelzik, hogy az ottani feminista szellemi pezsgés nem hagyta érintetlenül, sőt, eljárt ilyen jellegű eseményekre. Például részt vett olyan előadáson, amelyen Marcel Tinayre beszélt a nők szexuális önrendelkezéséről, egyébként író, nőmozgalmár aktivista volt, emellett a későbbi Femina díj társalapítója. Első regénye a Lahobel, vagyis a Forradalmár nő 1905-ben jelent meg, és a házasságon kívüli kapcsolatokról szólt. Adi a hazai nőmozgalma sem negligálta, a Feministák Egyesülete nemi felvilágosító programjáról külön kis tárcában emlékezett meg, 1906-ban pozitív előjellel, mert életbe vágó társadalmi kérdésnek tartotta megszüntetni a titkolózást ezen a téren, szavaival élve, ami sok életet tett már tönkre. Mindezen túl detektálható Adinál egy vezérgondolat, amely végigkísérte a pályáját, legalábbis az imént idézett 1917-es Dénes Zsófiának adott interjúja erre enged következtetni. Miszerint a passzivitásra ítélt nőkben évszázadok óta felhalmozódó energia fogja megújítani a művészeteket, a társadalmat, a politikát. Már 1899-ben a Debrecen című labban azt írja. A nőben felfrissítőt, erős támaszt fog nyerni az emberiség, s csak évezredes korlátoltság nézhette nyugodtan azt a lekötött erőt, mely a nőben elveszett. Máshol Adi a nők agyáról úgy beszél, mint nagyszerű erők akkumulátoráról. Tehát Adi véleménye szerint a nőki a jövő, mivel az ő fizikumuk és szellemük megkíméltebb, mint a férfiaké, akik ugye elfáradtak a történelemben. Ezért most a nőkön a sor, hogy gyermeki rácsodálkozással felfedezzék és birtokukba vegyék a világot. Egyébként hasonló elgondolással találkozunk Schöfflinnél, amikor Kafka írásművészetét dicséri. A lelkileg szunnyadó asszonygenerációk hosszú sora ébredt fel benne, és néz körül a világban. Először hályogtalan szemmel. Ugyanakkor, miközben Adi üdvözölte a modern, önállóságra törekvő nőket, és egy eljövendő jobb kor hírnökeiként tekintett rájuk, némi nemű szorongás is felébredt benne, ahogy a Jönnek az asszonyok című 1909-es tárcájában is reflektelt rá. Ugyanis a nők lesznek a teremtés urai, és mindenütt megelőzik a férfiakat. Ez a szorongás nem csak Adié, hanem az egész társadalomé itthon is a világban, hogy a nő emancipáció a férfiak rovására megy, megbolygatva a társadalmi rendet. Erre a kor gondolkodása, művészete, tömegkultúrája hevesen reagált. Most arra a képeslap típusra hivatkozok, amelynek az egyik ékes példája látható a vászon, ugyanis hihetetlenül népszerűségnek örvendett a felcserélt nemi szerepek szüzséje. Látjuk ugye az új nőt a biciklivel, ami egy klasszikus attribútuma nadrágban. Éppen számon kéri a férjét, hogy hol a vacsora, aki éppen mossa a fehér neműt. És többféle változatban, témában ezek terjedtek, akár képeslapokban, akár észlapokban is a korban. Hasonló élményt dolgozt fel Adi egyik párizsi tudósításában. Éppen bosszankodott egy francia folyóirat antifeminizmusán, ahogy a főszerkesztő lekezelően válaszolt egy női orvostan hallgatónak, amikor kocsit fog és beleül. Rövidesen konstatálja, hogy a kocsit egy nő hajtja. Ekkor írja, hogy ő feminista rogyásig, de mégis kilelte a hideg, amikor a sofőrje végigszágoldott vele az utcákon. Az elbeszélő elismerte róla, hogy mester ilyen vezet, egy férfi vezetőt is lepipálva, sőt, ilyen becsületesen és olcsón más nem vitte volna el, de legközelebb mégsem akar egy olyan járműbe ülni, amit nő hajt. Mert kocsisában megpillantotta a jövő asszonyát, aki hideg, szerény, elszánt, és a férfiak elé vág az élet és a fejlődés parancsából. Rettegései nem csak az utas félelme, hanem a modern férfiak szorongása is az új nővel szemben. Itt idézem Adit. Igazságtalan, komisz ember vagyok érte. De hát ha a lelkemben az ígérkező viadalban leigázott férfi féltékenysége és dühe dolgozik. Ezek a nők olyan újak, makacsok, ügyesek, és annyira az övék a jövő, hogy nekünk férfiaknak, holott hiába tesszük, szövetkeznünk kellene már ellenük. Ennek a víziónak a kapcsán visszaemlékezhetünk az előadás elején vetített Gibson lányokra, amelyen az apró férfi emberke fölé magasodnak az óriás nők. Mindazonáltal a nemek közötti szembenállás és versengés motivumaival együtt Adi sajtó publicisztikájában inkább a költő érdeklődése figyelhető meg az emancipációs folyamatok és törekvések iránt, elismerve helyzetük igazságtalan voltát, valamint pártolva a nők anyagi és szellemi önállóságát. Köszönöm. Rokon szemvezett a feminizmus eszméjével, annak hazai törekvéseivel, legalábbis bizonyos korlátok között, ami saját modernizációs ideájával áll összefüggésben, miszerint le kell dönteni a társadalmi korlátokat. Ilyeténképpen nála is metsződik a kultúra és a társadalom kritika. Az új nőről vallott nézetei pedig több ponton visszaköszönnek a női szerzőkről írt bírálataiban. Gondoltunk Erdősre, Lesznaira, Ritókra, Kafkára. Műveikben Adi az asszonyembert keresi, amely fogalomhasználat egyébként összecseng a hazai feminista sajtó fogalomhasználatával, amikor visszatérően az asszony emberiségének megmutatását hiányolta a kor irodalmi termésében. De hogy Adi feminizmusa milyen módon jelentkezett kritikusi tevékenységében, irodalmi kapcsolataiban, arról bővebben Szilágyi Judit fog majd szólni, Resznai Anna kapcsán. Köszönöm szépen a figyelmet!